Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 226. dicséret első versét énekeljük. 226. dicséret így kezdődik: Krisztuson kívüled. Kérjük tovább az Úr nevét, a 458. ének első három versével. A 458. ének így kezdődik: aki értem, megnyíltál. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Imádkozzunk. valóban öröktől fogva és mindörökké vagy. Urunk Istenünk, hiszen minden te általad jött létre, minden a te szeretetedből alakult ki és formálódott. És köszönjük, Urunk, hogy most így mindezt megköszönhetjük, neked megvallhatjuk, hogy igen, te vagy egyedül Isten, nincs rajtad kívül senki és semmi, és nincs is te hozzád fogható senki és semmi. Mert Urunk, a te igéden keresztül megtapasztaltuk a te lényedet, átéltük, hogy mennyire szereted a bűnös, az elveszett embert, hogy utána jársz, mindent megteszel azért, hogy rátalálj és visszavezesd a veled való élő kapcsolatba és közösségbe. Ó, Urunk, mi is elveszettek voltunk, távol tőled, de köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, és nem hagytál ott a messzeségben, hanem kerestél, szólongattál, és köszönjük, hogy azt is elvégezted, hogy a mi szívünk válaszoljon erre a hívó szóra, és mi is meginduljunk feléd. Köszönjük, hogy legyőzted a mi makacságunkat, ellenállásunkat, és le tudtunk borulni előtted. Köszönjük, hogy fölismerhettük, hogy rád van szükségünk, hogy ez a világ megadhat mindent, ami szem szájnak ingere, de igazi életet nem tud adni. Uram, köszönjük, hogy igéd által kijelentetted, hogy ez a világ becsap, megtéveszt, a sátán tönkreteszi az életünket, hiszen embergyilkos kezdettől fogva, és mindent megtesz, hogy megöljön, elpusztítson. Köszönjük, hogy te azonban nem akarod az embernek a pusztulását, nem akarod ennek a világnak az elmúlását, hanem te azt akarod, hogy mindenek megújuljanak. Te azért keresel minket, hogy megforduljunk az életutunkon, hogy megtérjünk hozzád, és rád bízzuk az életünket. Köszönjük, hogy Jézusban emberré lettél, egész közel jöttél hozzánk, egész a szívünkig, és így megérted, mi zajlik bennünk. És köszönjük, hogy mi is odaülhetünk mellé, úgy, mint Mária tette, oda borulva az ő lábaihoz, és figyelte, hallgatta a beszédét, így ülhetünk mi is Jézus melléd, és megoszthatjuk a veled azt, ami a szívünkben van, kiálthatunk hozzá, tanácsot kérhetünk, mert Uram, gyakran nem látunk világosan, még a keskeny úton sem, de köszönjük, hogy adtál fényt, és ez te magad vagy, te vagy a világ világossága, aki beragyogod a mi szívünket, életünket, kérünk, így jöjj, most és szólj a te igéd által. Szólíts meg bennünket ott, ahol vagyunk, ahol tartunk épp, és az, hogy meg is halljuk a te válaszodat, meghalljuk a te üzenetedet, és könyörülj, hogy annak megfelelően tudjunk élni, hogy az életünk valóban istenfélő élet legyen, hogy valóban úgy tudjunk mi is bizonyságot tenni, mint Nehémiás is tette, hogy ő nem úgy cselekedett, mint a többiek, hanem ő a te akaratod szerint, és így tudott Isten félelemben élni és járni, és az, hogy ilyen Isten félő legyen az életünk, ilyen bizonyságtétel legyen azok számára, akik még nem ismernek téged, akik még távol vannak tőled. És kérünk, Urunk, hogy te igédet most szent lelked által áld meg a mi számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljunk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 13. versétől a 20. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje, Máté evangéliuma 5. fejezetének 13. versétől így van megírva. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Az Úr Jézus Galileában felment egy hegyre, miközben lent egy nagy tömeg gyűlt össze, és ott a hegyen várta azt, hogy kik vágynak többre. Kik lesznek azok, akik készek vállalni Jézusért a hegymászást, képesek lesznek utána menni, mert ott van a szívükben, hogy ők mindenféleképpen hallgatni akarják Jézust. Mert vonzza őket Jézus. És voltak néhányan, akik fölmentek a hegyre, és oda ültek Jézus lába elé, és hallgatták őt. És itták Jézus szavait, mint hogy a szivacs issza a vizet. És ez a jó tanítványi magatartás, amikor olyan a szívem, mint a szivacs, és szívom magamban mindazt, amit az én Uram mond nekem. Nem kritizálom, nem mérlegelek, hanem csak szívom magamba. Mert átélem, hogy ami elhangzik, az valóban az életnek a beszéde. Ami elhangzik, az feltölt engem. És olyan jó, hogyha így tudjuk olvasni az ígét, így tudjuk hallgatni az ígét, hogy a szívem szívja magába az élő vizet, és érzékelem, hogy feltöltődök, érzékelem, hogy az élő víz által termővé válik az életem. Ugye az első Zsoltárban Dávid beszél arról, hogy a hívő olyan, mint a folyó partján elültetett fa, amely még száraz időben is termi a gyümölcsét. Miért tud gyümölcsöt hozni? Miért tud élni az a fa száraz időben is? Mert a gyökerei lehatolnak egész a folyóig, és onnan szívják magukba a nedvességet és a tápanyagot. És a hívő is így engedheti a gyökereit bele Krisztus lényébe, és bele az Isten igéjébe. És hogyha ez megtörténik, ha így szívjuk az igéből a táplálékot, akkor az életünk az gyümölcs termővé válik. Sőt, az egyik Zsoltár azt mondja, hogy még idős korban is zöldel és gyümölcsöt terem az az ember, aki Krisztusban van. Tehát ilyen áldást jelent az Úrral való közösség és kapcsolat. Tehát ott vannak a hegyen, és Jézus az a keveset tanítja, aki a sokaságból kivált, és fölment hozzá, és figyel a szavára, Tehát tulajdonképpen egy élcsapatot tanít, vagyis ami elhangzik a hegyi beszédben, 5., 6., 7. fejezetben, az nem általánosságban szól mindenkinek, hanem csak azoknak, akik követni akarják Jézust, akik úgy akarnak élni, mint Jézus, akik vele együtt akarnak lenni és élni. Mert a hegyi beszéd, és mindaz, amit abban megfogalmaz az Úr, az csak akkor élhető, ha vele együtt élünk, nélküle nem. A régi bűnös természetünk, a régi újjá nem született szívünk képtelen ezekhez az igékhez igazodni. Azt mondja, hogy ez lehetetlenség. Én nem tudok így élni. Tehát Jézus azoknak mondja, akik ott van a szívében, hogy egy új életet szeretnének Krisztustól. És akik ezt az új életet megkapják, ugye ahogy Pál apostol mondja, ez az új élet azt jelenti, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagyis Krisztussal együtt élek, és így az ő bennem lévő élete tesz képessé arra, hogy úgy élhessek, ahogyan ő azt mondja, és elém éli. Mert ugye a hegyi beszéd nem csak arról szól, és egyáltalán nem arról szól, hogy Jézus parancsot ad az embereknek, hogy ezt tegyétek, meg így tegyétek, hanem az a hegyi beszéd arról szól, hogy majd ő ezt be is fogja mutatni. Tehát Jézus nem csak mond valamit, hanem amit tanít, azt majd meg is éli. Elé éli a tanítványoknak, hogy igen, így lehet élni az én lelkem, erőm által, és tulajdonképp így érdemes élni. És ez lesz egy bizonyságtévő élet, hogyha így éltek. Tehát azokhoz szól, akik követni akarják, nem mindenkinek. Hallottuk ugye már a boldog mondásokat, és ezt követően Jézus a tanítványoknak ilyet mond, hogy ti vagytok a föld sója. Én úgy gondolom, hogy akik ott hallgatták, azok ezen megdöbbentek. Mi vagyunk a föld sója. Hogy mi olyanok vagyunk, mint a só, olyanok lennénk, mint a só, hiszen a sót mindegyikük ismerte. Mindenki szerette. Tudták, hogy szükség van rá, sőt, só nélkül az ételt nem nagyon fogyasztották. De hogyha egy étel sótlan, akkor még van, hogy vissza is küldik. És meglepődtek, hogy ilyenek lennénk mi sók, ami íztad, ami ízesebbé tesz. Hogy sók lennénk mi, akik óvják a környezetet a romlástól, hiszen a sónak van ilyen szerepe is. Tehát bizonyára meg voltak döbbenve, és úgy látták, hogy mi nem vagyunk sók. Tehát tőlünk ez nem telik. Miket mond Jézus? És mégis ezt mondja, hogy ti vagytok a föld sója. Még csak nem is az, hogy lesztek valamikor, hanem azt mondja, ti, akik itt vagytok velem, ti a föld sója vagytok. És ebben benne van az, hogy nem maguktól válnak sóvá, hanem az Úr Jézus Krisztus formálja őket azzá. És mi sem a magunk erejéből leszünk sók, hanem az Úr formál minket azzá vele való élő kapcsolatban. Mert ő tesz minket sóvá, ő tőle kapjuk azt az anyagot, ami ízessé tesz minket, és ami által ízessé válhat körülöttünk az élet. Ugye ti vagytok a föld sója. Ugye a só az arra van, hogy az ember ugye felhasználja. És általában a hétköznapokban úgy élünk a sóval, hogy beletesszük valamibe. Ugye beleszórjuk a sót az ételbe, és várjuk, hogy ott kifejtse a hatását. Ugye ami addig élvezhetetlen volt, az élvezhető legyen. És ez azt jelenti a tanítványok számára, hogy az Úr Jézus minket így beleszór ebbe az életbe. Tehát azért ez sóvá, azért ad nekünk ízt, hogy aztán beleszórjon, belehelyezzen a világba, hogy átadjuk ezt az ízt. Hogy az élvezhetetlen élet élvezhetővé legyen. És elsősorban Krisztus ez a só. Ő általa válhatunk mi is sóvá. Tehát amikor azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, hangsúlyozza, hogy ezt az ízt, ezt tőlem kapjátok. Ezt nem magatokból állítjátok elő. És azért lesztek sók, és azért vagytok sók, mert én bele akarlak helyezni a világba, hogy amikor én már nem leszek itt, ti akkor is hassatok. Ugye a só az hat. Na most végig kell gondolni, hogy az én tanítványi életem mennyire hat. Mennyire hatékony ott, ahol vagyok, ahova az Úr állított. Mennyire vagyok hatékony. Mennyire tudok ízesíteni. És az Úr Jézus beszél olyat, hogy ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Ha pedig a só megízetlenül elveszíti az ízét, ugye mivel lehetne visszaadni az ízét? És tulajdonképp szinte egy lehetetlenséget beszél, hogy ott fel is figyelnek az emberek, hogy mi az, hogy a só elveszíti az ízét. Jézus úgy mondja, hogy megbolondul. Tehát az eredeti szó az azt jelenti, hogy megbolondulni. Hogy megbolondul a só. Hogy egyszerűen nem azt csinálja, amit csinálnia kellene. Nem azt éli, amint élnie kellene. Sózni, ízesíteni kéne, és nem azt teszi. Elveszítette az eredeti funkcióját. És ebben benne van, ugye már amikor ezt Máté leírja, ugye, mert nem az Úr Jézus írta le, ő elmondta, aztán Máté ott jegyzetelt, később összeállítja az evangéliumot, és amikor összeállítja az evangéliumot, aztán gyülekezeteknek állítja össze. És valószínű ez a kérdés magában hordozza az akkori gyülekezet felé a kérdést, hogy ha pedig a só megízetlenül, hogy kezdtek megízetlenedni a gyülekezetek, hogy kezdték elveszíteni a sót, a sónak a ízét, már nem tudtak hatni. Tehát amikor leírja, akkor a gyülekezeteknek érteni kell, hogy valami baj van, hogy valamit elveszítettünk. Ugye az efézusi gyülekezetnek Jézus a jelenések könyvében azt üzeni János által, hogy elhagytad az első szeretetedet. Hogy nincs meg már benned az első szeretet. Hiányzik a szeretet. Vagyis a só, a lényeg. A sónak a sósága, az íze a lényege. És itt azt üzeni az Úr Jézus ennek a gyülekezetnek is, hogy valami hiányzik. A lényeg nincs már jelen. Összejöttök, együtt vagytok, megtartjátok az alkalmakat, de a lényeg hiányzik. A só hiányzik, az íz nincs már jelen. És szabad így végig gondolni az életünket, hogy Uram, ott van még a só. Nem hiányzik a lényeg? És könyörülj rajtam. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? A Károli úgy fordítja, hogy mivel lehet megsózni? Mivel lehet megsózni? És ebben már benne van a válasz, hogy nem lehet. Mert ha nincs só, mivel sózom meg? Hát pont a sóval sózom meg az ételt. A sót szórom bele az ételbe. De az ízetlenné vált sót mivel sózom meg, ha nincs só? Lehetetlen. És ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogyha elveszítjük a sót, a lényeget, elveszítjük a szeretetet, azt az agapét, amit a Krisztus ad nekünk iránta, meg az elveszettek iránt, akkor a lényeg hiányzik, de azt mivel lehet megsózni? Mivel? És lehet, hogy néha ezt látjuk, hogy ha nincs só, ha nincs ott a Krisztus sava az életünkbe, akkor próbálunk más dolgokat behozni, de az nem só. Az nem só, az nem ad ízt. Lehet szórakoztatni, lehet kultúr vagy politikai programot szervezni, Isten tisztelet, gyülekezeti nap címén, de az nem só. Az nem sóz meg. Az nem ad ízt. Mit mond? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. És ebben nagy figyelmeztetést mond az Úr Jézus. Vigyázzatok! Maradjatok meg bennem! De ezt máskor majd úgy mondja János evangéliumában, hogy az a szőlővessző, amely nem marad meg bennem, az nem tud gyümölcsöt teremni, az elszárad és tűzre vetik. És itt is itt van, hogyha nem maradsz bennem, és nem marad meg a lényeg, a só, az íz, akkor nem leszel jó semmire, akkor kivetnek, azt mondja, eltapossák az emberek. Csak arra jó, hogy a vigyázzatok, nehogy a gyülekezet, nehogy a hívő életetek, a tanítványságotok oda jusson, hogy már kidobják, mert csak a neve tanítvány, a neve gyülekezet, de a lényege nem. Nincs már ott a só. Hát ettől óvjon az Úr, ezért könyörögjünk, hogy ez ne következzen be. Azt mondja, akkor nem lehet más csinálni, csak kidobni. De az Isten nem arra adta az ő népét. Szám egy másik hasonlatot is mond, hogy ti vagytok a világ világossága. Ezen is bizonyára meglepődtek. De már talán értik, hogy mire gondol Jézus, hiszen majd ő úgy beszél magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Vagyis mi az ő fényéből kapunk, az ő világosságából. Ő gyújtja meg az életünket, a szívünket. Igen, ő gyújt bennünk hitet. Ő gyújt világosságot a szívünkben, hogy fölragyogjon előttünk Jézusban az Isten dicsősége, ahogy Pál mondja. Igen, ő, mondhatnánk azt, hogy az ember sötétségben él. Amíg nem ismeri a Krisztust, addig sötétségben él. Lehet bármilyen tudománya, betölthet bármilyen pozíciót, emelkedhet bármilyen magasságba, Krisztus nélkül sötétség van a szívekben. És ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus, vagyis ő eljött azért, hogy fölkapcsolja a villanyt. Rákössön minket a fő áramforrásra. És ez az áramforrás ő. Sőt, Pünkösd óta a Szentlélek Isten. Igen, akkor lesz világosság bennünk, hogyha rá vagyunk hitáltal kapcsolódva Jézusra. Az Isten szent lelke betölti az életünket, és ellát minket mennyei energiával. Igen, ti vagytok a világ világossága. És mit mond, nem rejthető el a hegyen épült város. Mintha előre készíteni föl Jézus a tanítványokat. Ugye majd arra az időszakra, ami nagypéntek után fog bekövetkezni, hogy a tanítványok elrejtik azt, ami bennük van. Már kezdi Péter, amikor ott a tűz mellett melegszik, és rákérdeznek, hogy nem tartozol te is ahhoz a Jézushoz, akit épp most hallgatnak ki. És akkor Péter elkezdi mondani, hogy nem, nem, és háromszor is megtagadja az ő urát. A többi meg bezárkózik Jeruzsálemben, egy emeleti szobába, mert félnek, és amikor bezárkózik a gyülekezet, akkor elrejti a világosságot. Mint előre mondaná Jézus, hogy nem lehet elrejteni a világosságot, mint ahogyan a hegyen épült város sem lehet elrejteni. Egy hegyen épült város nem tudnak elrejteni az ellenség elől. Az messziről lehet látni, hogy ott van egy város. És azt mondja Jézus, hogy ti ilyen hegyen épül, ilyen világosság vagytok, olyan, mint a hegyen épült város. Hogy az a cél, hogy mindenki lássa a ti fényeteket, hogy mindenki lássa azt az újat, azt a mást, amit tőlem kaptatok. Ugye a lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Ugye olyat nem láttunk, hogy valaki meggyújtja a lámpát és beteszi valahová, akár ágy alá, vagy olyan helyre, ahol nem látszódik a fénye, hanem azért gyújtjuk meg, mert eljött a sötét, és fel kell kapcsolni a villanyt, vagy régen meg kellett a lámpát, a mécses gyújtani, hogy lehessen látni a házban. Ugye akkor mindenkinek világít a házban. Ugye egy lámpát meggyújtunk, az nem csak nekem világít. Nem csak én látom, hogy mindazt, ami ott van a házban, hanem mindenki látja, aki ott tartózkodik. És ezt mondja Jézus, hogy igen, azért kaptatok világosságot, hogy mindenki lássa. Hogy mindenki, aki körülöttetek van, lássa meg, hogy a ti életetek már megváltozott, más. Lássa meg azt az irányt, amit tőlem kaptatok. Lássa meg annak az életnek a gazdagságát, amit én ajándékoztam nektek. Pál apostol is tulajdonképp ugyanerről beszél, amikor a filippi beli gyülekezetnek hangsúlyozza, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy mint a csillag, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, mint a csillag világít az égen, hogy ti is ebben a gonosz, sötét világban ragyogjatok, mint a csillagok. Ezt mondja Pál. És ez összecseng azzal, amit Jézus mond, hogy mi ragyogó csillagok vagyunk. Ugye a csillag az a naptól kapja a fényét, és ebben benne van, hogy tőlem kapjátok a fényt, de nem azért, hogy magatoknak megtartsátok, hogy elbújjatok vele, hanem azért, hogy ragyogjátok bele a sötét világba. Hogy aki még sötétségben van, az lásson világosságot. Ugye az Úr Jézusnál is ezt ismerték föl a szentírók, hogy amikor elment Galileába a sötét helyre, akkor azért ment el, hogy a nép, amely sötétségben jár, az világosságot lásson. Lássanak kiutat, lássanak reményt, lássanak fényt az alagút végén, lássák, hogy igenis vége lesz az alagútnak, a sötétségnek, és van fény. Hát a tanítvány, a hívő ember pontosan ilyen fény mások felé. Hogy aki reménytelenségben van, aki úgy látsz, hogy semmi fényt nem látok, azt hiszi, hogy nem lesz vége a sötét korszaknak, az előtt ragyogjon föl, hogy igenis van fény. Van remény, hogy változhat az élet. De ez a remény, ez a fény Krisztusban jön el hozzánk. És mi a mi ragyogásunk? Azt mondja, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát az a ragyogás, az a fény, ami a hívők, a gyülekezet életén keresztül áradhat a világba, azok a jó cselekedetek, a jó tettek, amik dicsőítik Istent. Ugye, ha a jó cselekedetekről hallunk, mindjárt ott van bennünk, hogy jaj, hát mi reformátusok vagyunk, nálunk nincsenek jó cselekedetek, de itt nem is arról szól, hogy azért teszek valamit, hogy elnyerjem az üdvösséget, hanem milyen jó cselekedetekről van szó, olyanokról, amiket az emberek látnak, és elkezdik Isten dicsőíteni. Hát milyen tettekért dicsőíthetik az Istent? Gondoljuk meg, hogy az Úr Jézus gyakran tett olyan dolgokat, amiket látva az emberek, Isten dicsérték, álmélkodtak, dicsérték, mert tudták, hogy amit Jézus tesz, azt csak Isten tudja megtenni. Ugye, amikor egy gyógyíthatatlan beteget meggyógyított, amikor az ördögöket kiűzte, akkor az emberek elámultak és dicsérték Istent, mert tudták, hogy itt Isten cselekszik. Vagy amikor kihívta a halálból, a sírból Lázárt. Tehát Jézus mindig olyan tetteket hajt végre, amik önmagukban is Isten dicsőítik, mert azt beszélik el, hogy itt Isten cselekedett. Na hát ilyen cselekedetekről, ilyen tettekről beszél az evangélista, és általa Jézus. Hogy olyan dolgokat tegyünk, amikről egyértelmű, hogy ez nem a magunk erejének köszönhető, vagy a mi tudásunknak, hanem azért voltunk rá képesek, mert segítségül hívtuk az Úr Jézus nevét. Gondoljunk Péterre, Jánosra, pünkösd után, a templom ékes kapujánál, amikor Jézus nevére hivatkozva meggyógyítják a születésétől sánta embert. És amikor az emberek kérdezik meg majd a vezetők, hogy ezt milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek, akkor megmondják, hogy nekünk ehhez nem volt hatalmunk, mi ezt nem tudjuk megcsinálni, de Jézus nevét hívtuk segítségül. Jézus neve által gyógyult meg, és vált egészségessé ez az ember. Na, ilyen tetteket vár az Úr, amik oda irányítanak Isten felé. Ami azt mondja, hogy nem én, hanem Isten. És aki látja, az is fölismeri, hogy hát az a tanítvány ezt magától nem tehette meg. Itt valóban Isten cselekedett. De amikor valaki megszabadul egy szenvedélyből, amiből akart már saját erőből sokszor, és nem sikerült, és átéli, hogy Krisztus megszabadítja, vagy megváltozik a rossz természet, amitől annyi ember szenvedett, és már egész más ember, akkor a környezet is meglátja, hogy itt valóban a feltámadott Jézus cselekedett. Ez az ember képtelen volt a maga életét megváltoztatni. Aztán tovább viszi a tanítást. Lehet, hogy még valakit kérdeztek is Jézustól, hogy Mester, akkor most már nem lesz érvényes a törvény? Nem lesz érvényes az a mózesi törvény, amit a Sínain kapott Izrael népe? És akkor Jézus azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát Jézus válaszol, hogy ő a törvényt nem törli el. Ő nem azért jött, de hogy eltörölje, sőt hangsúlyozza, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy, egy vessző sem vészel a törvényből. még mindenben nem teljesedik. Tehát amit Isten kijelentett nekünk a Szentírásban, az minden be fog teljesedni. Elsősorban Krisztusban teljesedett be sok minden. És ami még nem teljesedett be, az is be fog teljesedni. Tehát ezt helyezi a szívekre és a szívünkre. És amikor Jézus a törvény magyarázatához fog, hiszen majd, ahogy tovább olvassuk, látjuk azt a 21. verstől, hogy többször így vezeti be, hallottátok, megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. De amikor így fogalmaz, hogy én pedig azt mondom nektek, azzal nem eltörli a törvényt, hanem Gyökösi Endre szavaival élve olyan dolgot visz végbe Jézus, mint a restaurátor. Hogy egy restaurátor, hogyha bemegy egy régi templomba, ahol látja a falon a rengeteg festményt, az ő gyakorlott és éles szeme észreveszi, hogyha egy-egy most látható festmény alatt van egy régebbi. Tehát észreveszi azt, hogy eredetileg nem ez a kép volt oda festve, hanem van alatta egy régi, csak később a régit átfestették. És hogyha meglátja, hogy az a régi, az egy neves művésznek a festménye, akkor ez a művész hozzáfog, hogy előhívja azt a régi festményt, annak a neves festőnek a festményét, és hogy ezt a célt elérje, ahhoz lekaparja, letisztítja, lemossa az újonnan ráhordott rétegeket. De nem megszünteti a festményt, csak letisztítja azt, ami az évek vagy évszázadok alatt rárakódott. És valami ilyet tesz Jézus is a törvénnyel. Ő helyre állítja Istennek a gondolata szerint való törvényt. Mert az ember kezében sok minden rárakódott. De sok minden rárakódik Isten törvényére. Mutatnánk úgy, hogy emberibbé tesszük, felhígítjuk, könnyítjük, mert így nem tudom, de ha valamit hozzáteszek, vagy valamit elveszek belőle, akkor talán könnyebbé válik. És Jézus így visszamegy a törvénynek a eredeti mélységéhez, és azt helyezi a tanítványoknak a szívére. Tehát nem könnyít, hanem elmegy a mélységig. És arra mutat rá, hogy Isten mit is vár el igazában tőlünk. És ahogy ezt olvastam, eszembe jutott, hogy ha fölidézzük Káinnak és Ábelnak a történetét, akkor ott nagyon jól lehet látni, hogy a bűneset után megváltozott az ember, és Káin megharagszik Ábelra, és ott van a szívében az Ábel elleni harag és gyűlölet. Így olvastuk, hogy amikor az Úr rátekint Ábelra és áldozatára, Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, s lehorgasztotta a fejét. És majd később olvassuk, hogy Káin azt mondja a testvérének, menjünk ki a mezőre. És amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Tehát a bűneset után ott van a harag Káinnak a szívében Ábel iránt. És ebből a haragból egy olyan gyűlölet lesz, ami megöli a testvért. De mielőtt ez megtörténik, tehát a kettő között, amikor Isten nem fogadja el az áldozatát, illetve Káin megöli Ábelt, a kettő között Isten megszólítja Káint. És megkérdezi tőle, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed. Hiszen ha jól cselekszel, emelszővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Tehát Istennél eredetileg ott volt ugye az indulat, ami a szívünkben van. Még nem ölte meg Káin Ábelt, de már ott volt a szívében a harag. És azt mondja Isten, na most fogd meg. Na most lehet stopp. Ott zörget az ajtódon a sátán, hogy öld meg a testvéred. De nem nyisd ki az ajtót. Ne engedd be. Uralkodj rajta. Vagyis itt még, ha figyel Istenre, akkor megkapja az erőt arra, hogy tudjon uralkodni az ösztönei fölött, a gyűlölete fölött. De Káin nem hallgat Istenre. És innentől kezdve az ember már nem Isten eredeti gondolatára figyel, hanem azt mondja, csak ott kezdődik, ha én megölöm, ha kárt okozok. És Jézus ide megy vissza. Ide megy vissza. Tehát így tölti be a törvényt, hogy lekaparja, ami rárakodott, és azt mondja, hogy igen, ott a szívedben valami elindul. De én azért jöttem, hogy neked új teremtést adjak, új lehetőségeket, és velem győzhetsz önmagad felett is. Krisztusban pont ezt kapjuk meg, hogy kapunk egy új természetet, és ezzel az új természettel, Jézus Krisztus erejével győzhetünk a mi régi természetünk, az óemberünk fölött. Győzhetünk a világ akarata és szokása szerint fölött. Tehát ide megy vissza az Úr Jézus, és azt helyezi a szívekre, hogy Istennek a üzenetét, azt mi ne akarjuk átalakítani, ne akarjunk belőle eltörölni, kihagyni, hanem úgy tanítsuk az embereket, úgy adjuk tovább az ígét, hogy éljük és tanítjuk. Azt mondja, az nagy lesz a mennyek országában, aki megtartja és tanítja. Tehát éli és tanítja, továbbadja az Istennek az üzenetét. És ez azt jelenti, hogy úgy állok hozzá Isten igéjéhez, hogy abban nem hagyok ki semmit. Nem mondom azt, hogy ez érthetetlen, ez nem vonatkozik rám, ez nem úgy kell érteni, ahogy oda le van írva. Mert mindig keressük a kiskapukat. De azt mondja Jézus, ne keressük. Mert aki kihagy, aki azt mondja, ez nem érvényes, az Isten országában a legkisebb lesz. És az lesz a nagy, aki komolyan veszi, amit az Úr mond és tanítja. Mert mondom nektek, ha az ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, hogy semmiképpen sem mentek be az Isten országába. És itt a farizeusokat állítja eléjük, hogy ha nem több a ti igazságotok, ha nem múlja felül a farizeusok igazságát, és lehet, hogy ott volt a szívükben, hogy hát Uram, hát a farizeusok arról ismertek, hogy nagyon komolyan, precízen kidolgozzák Isten törvényeit, és a látványosan megtartják. Hát akkor hogy lehetne a mi igazságunk több? Hogy múlhatnánk felül a farizeusokat? És az Úr Jézus ezzel rá akar mutatni, hogy Ugye a farizeusokat sokszor képmutatóknak nevezi. Mert kifelé úgy mutatják, mintha hűségesek lennének Istenhez, de a valóság az, hogy nem veszik komolyan az Isten dolgait. Nem engedelmeskednek az Istennek. És azt mondja, hogy akkor lesz több a ti igazságotok, akkor múljátok fölül. Ha nem csak elméletben hiszitek, hanem élitek is, cselekszitek, ha minden napokban megélitek azt, amit én mondok nektek, amit hirdetek, amit olvastok a Bibliában. Hát adja az Úr, hogy mi az ő szent lelke által olyan tanítványok legyünk, akik szívjuk magunkba az ő szavait, azért, mert azt élni is akarjuk, mert tudjuk, hogy az jó, az olyan, mint a só, ami ízt ad az életünknek. Szívjuk magunkba az ő szavait, mert az a fényforrás, ami nem csak minket tesz világossá, hanem megvilágítja a környezetünket is. Szívjuk magunkba az ő igéit, és engedjük, hogy az valósággá életté váljon, és hogy ezáltal dicsőítessék Istennek a neve. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, úgy, mint a világ világossága, hogy beleragyogja mi sötétségünkbe, és így reménységet adja számunkra. Uram, nélküled olyan sötét van. Nem látunk kiutat, reményt. Ránk borul a teljes sötétség, az éjszaka. De köszönjük, hogy amikor legsötétebbnek érzékeljük az életünket, akkor te igéden keresztül beleragyogsz, belevilágítasz. És köszönjük, hogy azért teszed ezt, hogy a mi életünk is világítson mások számára. És azért mondod a gyülekezetről, hogy a világ világossága és a föld sója, mert azért adsz ide minket, hogy világítsunk, hogy ízesítsünk. És bocsásd meg, Uram, amikor úgy tűnik, hogy a só megízetlenült, hogy már nem azok vagyunk, akiknek akarsz minket látni, amiért belehelyeztél ebbe a világba. És Uram, könyörülj, hogy mielőtt kidobnának minket, hogy megújuljon az életünk, mert számodra minden lehetséges. Könyörülj, Uram, hogy ne mással akarjuk pótolni a sónak az ízét, hanem tő hozzád kiáltsunk, hogy újíts meg, add vissza, Urunk, a szabadítás örömét, hogy újjongjon benned a szívünk, és megújult legyen a hitünk, és hatékony, hogy valóban sok ember dicsőítsen téged. És köszönjük, hogy te magad töltöd be a törvényt, ott a Golgota keresztjén. Köszönjük, Uram, hogy te élted is azt, amit tanítottál, és az, hogy mi is ilyen tanítványaid lehessünk, akik élik is mindazt, amit hisznek, hogy minél többen új életre juthassanak általunk. Segíts, hogy ne viszonyogjunk a sötétségtől, hanem ott akarjunk ragyogni, ahol lámpára van szükség, és a lámpa mindig a sötétben kell. Köszönjük, hogy lámpák lehetünk, hogy sók lehetünk. Kérünk, Uram, így a betegekért, a sötétségben élőkért, a megkötözöttekért, ó Uram, add, hogy tudjuk feléjük a tőled való reménységet közvetíteni, hogy amikor látják az életünket, remény gyújjon a szívükbe, hogy meggyógyulhatnak, megszabadulhatnak, újjá lehetnek. Uram, hány embernek lehet a szívében ott, hogy szenved attól, aki és amilyen, és nem lát megoldást a változásra. Uram, hadd tudjuk mondani, hogy jöjj Jézushoz, hadd tudjunk rólad bizonyságot tenni, hittel, hogy te tudsz változást adni. Te meg tudod változtatni, újjá tudod tenni a szívünket, az életünket, a gondolkodásunkat. Könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért, fiatalokért, azokért, akik még nem élnek hitben, de könyörgünk a hitben járókért is, hogy újítsd meg őket, erősítsd meg őket, adj kitartást, amikor üldöznek, amikor bántanak, hogy ne akarjuk elrejteni a hitünket, hanem legyünk valóban hegyen épített város, hogy mindenki lássa és hallja mindazt, ami tőled van, ami életre segít. Kérünk, te áld meg egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, mely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10 órától presbiteri gyűlést, majd 10:30-tól istentiszteletet. Befejezésül a már megkezdett 458. dicséret 4. versét énekeljük, ha bevégzem életem.
Meg nyíltál, rejtsen.